Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan hálás a mi szívünk. Hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki megszületett, és az ő születése, az élete, a halála és a feltámadása. Ez reménységet adott nekünk, hogy nem a reménytelenségben élünk, hanem hisszük azt, hogy ő általa veled lehetünk újra közösségben. Köszönjük, hogy így adventkor elkezdhetjük az ünneplését ennek a csodálatos örömhírnek. Urunk, imádkozom a kicsi lányomért, Pankáért, imádkozom a gyülekezetünkben levő összes gyermekért és felnőttért. Kérlek, hogy a legnagyobbat add meg nekik, te magadat. Áraszt ki rájuk a kegyelmedet, hogy megismerjenek téged, és téged válasszanak, és az egész életüket a te dicsőséged szolgálatában élhessék. Amen.
Köszönöm, Zoli, zenészek, énekesek, gyerekek, most mehettek Jurittal, Sacival, lehet, hogy Péterrel is, várnak titeket sok-sok szeretettel. Nagyon jó látni mindenkit, jó reggelt kívánok mindenkinek. Isten hozott az első adventi vasárnapra, ugye az adventi szezon az a 4 hét szezon, amikor várjuk a karácsonyt. 4 héten keresztül várjuk, hogy érkezzen a karácsonyt. És az adventi szezon emlékeztet engem, amikor éppen egy konferencián voltunk a héten, Szilárd, Andy, Tomi, és éppen az Andyvel beszéltük, és ő emlékeztet engem egy afrikai mondásról, amikor az afrikaiak azt szokták mondani, hogy amikor sietve beesnek valahova, azt szokták mondani, hogy itt vagyok, de lelkem az még nem érkezett meg. Ugye? És ilyen a karácsonyi szezon, nem? Sietünk, teszünk, veszünk, mindent kell csinálni, és akkor beesünk a karácsonyra, de a lelkünk az még nem érkezett. És erről szól az adventi szezon. Hogy készüljünk fel, hogy megünnepeljünk az Úr Jézus Krisztusnak a születését. December 25-én, ugye? Várjuk a karácsonyt, és bármennyire csodálatos a karácsony, hogy együtt vagyunk a karácsonyi fa körül, és család van, családi hangulat van egymásnak, szeretett adjunk a jándékokat, bármennyire csodálatos a karácsony, és ünnepeljünk az Úr Jézus Krisztusnak a születését, és együtt vagyunk. Amire igazán várjuk, az adventi szezon túlmutat a karácsonyon, ugye? És túlmutat azon, hogy az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy a történelem végén majd valamikor visszajön, és magával hozza az ő országát, magával hozza a mennyországot. Tehát én értelemben az adventi szezon egy reményteljes szezon, hogy előre tekintünk, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön, értünk. Erről szól az advent. És ebben az évben az első adventi alkalmon szeretnék beszélni Máté evangélium utolsó fejezetről, de majdnem befejeztük a Máté evangéliumot. Azt gondoltam, hogy ma fogom befejezni, de mégsem, lesz marad 2 vers a jövő hétre, de a Máté utolsó fejezettel azon keresztül fogunk ünnepelni az advent első vasárnap. Tehát miután Jézus feltámadt a halálból, és mielőtt visszatért az atyához, volt ez a közti átmeneti idő, 40 nap, amikor töltött az ő tanítványaival. És most szeretnénk megnézni, hogy Máté hogy beszél erről, összepréselte, nagyon rövid, csak egy pár mondat olvassunk erről a Máté 28-ban. Tehát most nem szeretnék felolvasni a Máté 28 verseket, hanem azt fogunk csinálni, hogy inkább csak lassan, versről versről fogunk átmenni ezen a 18 versen, jó? Tehát nézzük ezt meg, de először imádkozom. Kérünk az Úr, szóljon hozzánk az ő igényen keresztül. Imádkozunk. Mennyi atyák, milyen nagy dolog az, hogy ebben a rohanó világban, amikor egymás után vannak a programok, amikor oda is, ide is oda kell mennünk, és tenni, venni kell olyan sok mindent, hogy tudjunk ezen a vasárnap reggelen elcsendesedni a te jelenlétedben. Milyen nagy dolog, hogy tudunk énekelni, felemelni a lelkünket. És köszönjük, hogy megígéred azt, hogy te szólsz hozzánk a te ígéren keresztül. Milyen nagy kiváltság az, hogy te jelenlétedben lehetünk, mint egy család, mint gyülekezet. És tudunk téged imádni. És kérünk, Úr Jézus, hogy szólj hozzánk, engedj, hogy lássunk téged. Hogy az mit jelent, hogy te vagy a várva várt király. Te vagy a feltámadott Úr, és köszönjük, hogy ebben a karácsonyi szezonban, amikor megünnepeljünk a te születésedet, mégis tudunk előre megnézni, előre tekinteni, hogy mi történt vele, hogy feltámadtál a halálból, és uralkodsz. Én nagyon kérlek, hogy könyörülj rajtunk ezen a mai napon. Nagyon kérlek, hogy szólj egyénileg a mi szívünkhez, hiszünk, hogy mindannyiunk nagyon fontosak vagyunk, neked értékesek vagyunk számodra. Én nagyon kérlek, hogy így szólj hozzánk. Kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Egyszerűen szeretnék téged látni, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy lenyűgözél minket saját magaddal. Krisztus nevében. Amen. Tehát az első versben olvasunk, hogy két asszony, a két Mária, Mária Magdaléni és a másik Mária, hogy korán reggel vasárnapon útra kelnek, hogy megnézik Jézus sírját. Nézzük meg az első verset itt. Tehát szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézik a sírt. Nem tudom, hogy mit akartak megnézni, de úton vannak, hogy megnézik a sírt. És ahogyan megérkeztek a sírhoz, éppen egy angyal is megérkezett a mennyből, és arról olvasunk, hogy van egy földrengés, és ez az angyal elmozdította a nagy követ, ami a Jézus sír előtt volt, és akkor utána leült rajta. Nézd meg a második vers. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Leült? Mintha csak minden rendben van, csak nyugisan leült ezen a köven. A tekintette, azt olvasunk a harmadik versben, hogy a tekintette, mint a villámlás. A tekintette olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen volt a tekintete, olyan volt, mint a villámlás, vagy a hó, vagy a fehér ruhája olyan, mint a hó. Tehát hiába ilyen nyugisan leült, félelmetes lehetett volna látni ezt az angyalt. És azért tudjunk, hogy félelmetes volt, mert a következő vers el is mondja, hogy félelmetes volt a negyedik versben. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Most ezek a őrök, ezek nem csak őrök voltak, mint amit mi látunk a bevásárló központban. Most minden tiszteletre a bevásárló központ őrökre, minden tiszteletre, de ezek nem ilyenek voltak, ezek katonák voltak, ugye? Ezek katonák voltak, tapasztalt, kemény, dörzsölt katonák, akik fel voltak fegyverezve. Honnan tudjuk ezt? Mert kicsivel később fogunk leszállni, 12. versben ezek római katonák voltak. De miért voltak katonák Jézus sírnál? Azért, mert Jézus beszélt az ő feltámadásáról, hogy ő fel fog támadni. Mindenki tudott erről, a papok is tudtak erről. És féltek, hogy valaki próbálja ellopni a holttestét, és terjeszteni azt a hírt, hogy ő feltámad, pedig ő ott meghalt. És a papok mondták, hogy akkor tegyünk oda egy sereg katona, megvédeni ezt a sírt, hogy senki ne lopjon el a holttestét. Azért voltak papok, a katonák ott. De gondoljunk bele, ezek a katonák mennyire féltek, amikor látták ezt az angyalt, ezt a földön kívüli lényt. Ezt a nyugis angyal, aki csak leült a sírköven. Amikor mi nagyon félünk, akkor hogyan szoktunk reagálni? Hát háromféleképpen reagálunk, amikor nagyon félünk valamit. Gondoljátok, hogy most mit csinálok én? Hát vagy megfagysz, vagy elfutsz, vagy harcolnom kell. Tehát amikor a félelem bennünk van, akkor ez a három lehetőség. És mit csinál ezek a katonák? Ugye? Ők megfagyták. Úgy, mint egy őzike, amikor látja a kocsi lámpát, és ott van az utca közepén, megfagy, nem tud mozdulni. De ezek a katonák úgy megfagyták, hogy kezdtek reszkedni. Ezek a kemény katonák kezdenek reszkedni. Nem is tudnak elfutni, se harcolni, és elájulnak, egyszerűen elájulnak, amikor látják ezt az angyalt. Isten kegyelméből, hogy nem kapták egy szívinfarktust. Elájulnak. És amikor a két Mária megérkezik, körülnéznek, és látják, hogy az összes katonák fekszenek a földön, mint a halottak, de nincs vér sehol. Most mi van itt? Meghaltak, vagy mi van? És az a két Mária, ők hogy vannak? Ők is kezdnek félni. Tehát mi történik itt? Az angyal kezd beszélni a két Máriához, az ötödik és a hatodik versben. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. Amit megmondta, jöjjetek, nézzetek meg azt a helyet, ahol feküdt. Tehát az angyal nagyon kedvesen szól hozzájuk. Nem kell félni, nem kell félni. Tudom, hogy kit keresitek. A megfeszített Jézus Krisztus keresitek. Ő feltámad. Nézzetek meg, itt van a sír. Nincs itt a sírban. De az angyal vigasztalja őket. Kedvesen beszél hozzátok. Gyertek, nézzetek meg. És lehet, hogy a két asszony bementek és körülnéztek a sírban, nem tudjunk. De utána az angyal elmondta nekik, hogy mit kell csinálniuk a hetedik versben. És menjetek el gyorsan, és mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottok közül, és előttetek megy Galileába, és ott meglátjátok őt. Ime, megmondtam nektek. Tehát ők lesznek a tanúk. Neki kell elmondani a tanítványoknak, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ezt a feladatot kapták az angyaltól. Most milyen érzés lehetett nekik ezt látni és hallani a szemükkel, ugye? És a fülükkel hallani ezeket. Itt van egy csomó katona, fekszenek a földön, de nincs vér sehol. Ott van egy sír, de ott kellene lenni Jézus Krisztus, de feltámadt, őt nincs ott. Ugye? Nincs ott. Tehát ez az angyal félelmetes, de ugyanakkor kedves. És a két nő tele vannak ezek az érzésekkel, hogy mi van itt, mi zajlik itt, milyen érzés lehetett nekik. És Máté elmondja nekünk, hogy milyen érzés lehetett ennek a két asszonynak a következő versben, 8. versben. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtől, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. Félelem és öröm. A görög szó mega. Mega öröm volt ennek, ez a két nőnek. De milyen fura lehetett nekik, hogy csordulték, tele vannak mind a két érzéssel, és ez a két érzelem, ez inkább ellentétes érzelmek, ugye? Inkább vagy félünk, vagy boldogok vagyunk. A kettő nem szokott együtt járni, a félelem a boldogsággal. Próbáljunk elképzelni, hogy valamitől nagyon félsz, rettegsz tőle. Mondjuk egy oroszlán megjelenik előtted, ugye? mint egy Narnia történetben, az Aszlán története, ugye? A félelem betölt. A félelem betölt. És az az első dolog, hogy szívesen elrohannék innen. Vagy megfagyunk, vagy kell harcolnom, kell birkoznom ezzel az oroszlánnal. Félelem betölt. Vagy félelem, vagy boldogsága. De mind a kettő egyszerre? Mikor tölt be minket mind a két érzés egyszerre? Szerintem, amikor az Isten jelenlétében vagyunk. Mert amikor az Isten jelenlétében vagyunk, akkor nekünk jogunk van félni. Az Isten látja az összes bűneimet. És tudunk félni az Isten jelenlétében, ha igazán látjuk az Istent. Félelmetes. De amikor az Isten kegyelmét látunk, akkor nincsen olyan érzés, hogy nekem el kell futnom. Én szeretve vagyok. Nem kell rohannom. Félek, de ő szeret engem. Boldog vagyok, és mind a két érzés csak az Isten jelenlétében megjelenik a mi lelkünkben. És a nőknek ugye mindjárt fog fokozni az érzelem neki a 9. versben. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Tehát ebben az extázis lelki állapotában találkoznak Jézus Krisztussal. És Jézus közvetlenül köszönt nekik. Sziasztok! És az elég volt, hogy ők rögtön felismerték őt. Ugye? Ugyanúgy nézett ki, mint régebben. Jézus Krisztus nem változott meg. És mit csinálnak? Nem rohannak el félelemből, hanem folytatjuk 9. versben. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborulták előtte. Nem köszöntek vissza, hanem egyszerűen a legtermészetesebb dolog csinálják az, hogy a földhöz esnek, és leborulva kezdnek imádni Jézus Krisztust. Ugye? Jézus Krisztus nem változott meg. Még nem nézett ki úgy, mint az az angyal. Ugyanúgy nézett ki, de volt egy különbség. Mi volt a különbség Jézus Krisztusban? Megfogták Jézus Krisztusnak a lábát. Leborulták, és kezdtek imádni, és megfogták a lábát a saját kezükkel, és látták a lyukakat az ő lábában, amit a szegek átszegezték. Látták, fogták. Ez nem volt egy elképzelés, amit valahogy elképzelték, hogy látták Jézus, megfogták, látták, ketten voltak, mind a kettő tanú volt, és leborulták, és látták, mi történt Jézus Krisztusról. Ő valójában az, aki a keresztre feszítették. Ő valójában az, aki feltámadt az a haláltól. Jézus Krisztusnak teste van. Jézus, akivel régebben ettek, és ittak, és beszéltek. De most minden megváltozott. Azért leborulták, mert tudták, hogy ő a feltámadott király, és ő újra él. És most, hogy imádták Jézus Krisztus, csordultig tele volt a szívükkel boldogsága is. De Jézus nem engedte, hogy maradjon ott, hanem megparancsolta nekik, hogy vigyék a hírt a tanítványoknak. Ugyanazt mondta nekik, amint az angyal mondta neki. Vigyétek a hírt, és mondjatok el nekik a 10. versben. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjatok hírül a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Tehát Jézus bíztatja őket, ne féljetek, ne féljetek. Ti vagytok az én első tanúim. Nagy dolog ez? Bizony, mert Jézus egy hatalmas nagy tiszteletet, és egy méltóságot szeretne kifejezni ezek a nőknek. Abban a zsidó kultúrában, mint minden kultúra, akkor a görög kultúrában, a római kultúrában, vagy a mai muszlim kultúrában az ugyanaz, hogy a nők mindig lenéztek. Egy nőnek a szava nem jelentett semmi akkor abban a társadalomban. Egy nő nem tudott bizonyságot tenni egy bíróság elé, mert a bíróság nem foglalkozott, nem fogadta el a szót egy nőtől. És Jézus szeretett volna fordítani ezen. És sokszor látjuk az evangéliumokban, nagyon sokszor, hogy Jézus Krisztus nagy tisztelettel bánt a nőkkel. Jézus a példaképünk, és megtanította nekünk, hogy a nőknek és a férfinak egyenlő értékűek van Isten előtt. Jézus a példaképünk erről. És milyen nagy dolog az, amikor a mai világban vádolják a kereszténységet azzal, hogy a kereszténység egy patriarchia rendszer, ahol a kereszténységben a nők ilyen másodrangú szerepet kapnak, egy másodrangú értékűek. De pontosan, aki ilyet mond, az elárulja, hogy nem ismeri a Bibliát. Nem ismeri Jézus Krisztus a tanítását. A mai modern világon azért a nőknek egyenlő értékük van. Az egész nyugati társadalom a nők azért annyira értékel, mert ez a Krisztusnak a tanításra alapszik. Jézus a példakép, hogy egyenlő a nő és a férfi. Kereszténység miatt van ez. Tehát a nőknek, a két Máriának menniük kellett, Jézus küldi őket, menjetek, ti lesztek az én tanúim. De még egy kis dolog itt látok ebben a versben, ugye? Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el, és mondd meg az én tanítványaimnak, mit mondott? Mondd meg az én testvéreimnek. A testvéreimnek. Gondoljunk bele. Jézus Krisztus, aki fogadta az imádás tőlük, amit azt jelenti, hogy ő a Szent Háromság Isten, a második személy. Ugye, mert csak Istent lehet imádni. És Jézus ezt elfogadta. Igen, az jó dolog, hogy imádjátok engem. Mert én vagyok a Szent Háromságnak is második személy. Ő az, aki azt mondja, ti vagytok az én testvéreim. Wow, micsoda. Jézus ezt mondta a tanítványoknak, hogy ti vagytok az én testvéreim, és ugyanazt mondja nekünk. Jézus úgy tekint ránk. Egyszerre félelmetes Isten, és ugyanakkor a mi testvérek, aki szeret minket. Az ő jelenlétében lehetünk, és nem kell félni, rettegni. És itt először látjuk ezt a ritmus, ezt a feszültséget. Hogy először látjuk Jézus, és imádjunk őt, leborulunk előtte, töltekezünk, csordotig tele van a mi lelkünk, egy igazi Isten félelemmel, és ugyanakkor van egy teljes boldogságunk. Töltekezünk, és akkor Jézus kiküld minket. Menjetek, menjetek. És ezt folyamatosan látjuk, ezt a ritmus, ez a legfontosabb ritmus az életünkben. Töltekezünk Jézusnál, és akkor menjünk, és mindjárt fogunk ezt látni a tanítványokkal. Együtt. Tanítványal is ugyanazt csinálja. Tehát mit lett ezek a veterán katonákkal? Mit lett a veterán katonákkal? Hát felkeltek, körülnéztek, nincs vér, nem haltunk meg. Jaj, a sír az üres, mi történt velünk? És kezdtek visszaemlékezni. Jaj, láttunk egy földön kívüli lényt, menjünk a papokhoz, és mondjuk el mindent, amit látnunk, és pontosan az történik a 11-től a 15. versig, 11-től. Amikor az asszonyok eltávoztak, ime néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak. És így szóltak, ezt mondjátok, a tanítványai éjjel oda jöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Még egy vers. Azok elfogták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. Próbáljunk elképzelni ezt az abszurd beszélgetést, ami történik a katonák, ezek a kemény, dörzsölt katonák és a papok között. A papok nem oda mennek, és azt mondja, hogy figyelj, bocsáss meg, könnyűről kérünk, hogy ne haragudjatok ránk. Látunk egy földön kívüli lény, és rettegtünk, annyira féltök az egésztől. És tudjunk, hogy megérdemelünk azt a halálbüntetést, mert tudjunk, hogy egy katona, ha elaludt, amikor közben őrködött, akkor a büntetés annak az a halál volt. És nem látjuk, hogy a katonák kezdenek könyörögve kérni, ne haragudjatok, elaludtunk, és féltünk, és nem, mit látunk itt? Katonák oda mennek egyenesen, bátran beszámolnak. Látunk egy angyalt, egy földön kívüli lény. Valamit látunk, és úgy féltünk tőle, hogy elájultunk. De mindannyiunk elájultunk. És amikor fölkeltünk, üres volt a sír. És annyira meggyőzően elmondta a papoknak, hogy Peter, a papok, nem látjuk, a papok kezdenek kénytelkedni. Földön kívüli lények, ez milyen hülyeség, miről beszéltek ti? Megmondjuk a római vezetőknek, és majd megkapjátok a büntetést. Nem, mi történik itt? A papok nem szkeptikusok. Papok azt mondják, hogy földön kívüli lény. Nem szkeptikusok, nem tagad. Vagy inkább azt mondom, hogy elhitték. Nem kénytelkedtek, elhittek, de tagadták. Elhittek, és tagadták. És ezek az igaz papok milyen tanácsot adtak neki? Hazudjatok. Hazudjatok. A pap azt mondja, hogy hazudjatok. Igen. Mondd meg mindenkinek, hogy eljöttek, és ellopták a testet, és itt van a pénz, és minden rendben van. Milyen abszurd ez az egész beszélgetés. Azt mondta Máté, hogy a mai napig, tehát Jeruzsálemben, ugye terjesztették ezt a hazugságot. És próbálnak megmagyarázni az embereknek, ugye, hogy ez így is történt, hogy valaki ellopta a holttestét. De mi is a helyzet? Mit tudunk Jézus Krisztus holttestéről? Mit tudunk az egészről? Hát, amit tudjunk a történelemből, az, hogy soha nem találták Jézus Krisztusnak a holttestét. Azt soha nem találták meg. Ez egy tény. Akkor mi történhetett volna vele? Milyen lehetőségek vannak? Játsszunk el, hogy történészek vagyunk itt. Próbáljunk ezt kideríteni. Valaki esetleg ellophatta? De ki? Ki az, aki ellopta volna Jézus Krisztusnak a holttestét? A tanítványok esetleg? A tanítványok ellopták, ahol terjesztettek a hírt? Valaki el tudja képzelni, hogy ez a félős csipet csapat, akinek a vezetője már tagadta, hogy egyáltalán ismeri az Úr Jézus Krisztus egy kislánynak, és ez a csipet csapat oda megy, és legyőzte ezt a sereg katona, ami fel volt fegyverezve, és közben a tanítványok közül senki nem halt meg. De sikerült legyőzni a katona sereget, és ellopni a holttestét. Az is abszurdum, az nem lehetséges. De nem lehetséges, hogy ez a csipet csapat, oda kedvesen mentek a katonákhoz, egy grill partit szervezték, és a katonák jó érezték magukat, és hoztak egy csomó bort magukkal, és a katonák berúgták, és akkor a tanítványok ellopták a holttestet így. Nem, ez egyáltalán nem így történt, mert a katonák nagyon jól tudták, hogy ha belementek volna, akkor ez tényleg halálbüntetés megérdemelték volna. Az egy halálbüntetés lett volna. De tegyük fel, hogy mégis valahogy sikerült, hogy ezek a tanítványok mégiscsak sikerült ellopni a holttestet Jézus Krisztusnak. Most gondolkozzunk ezen egy kicsit. Akkor az egész új szövetség egy nagy abszurdum lenne. Mert az új szövetségben mit látjuk? Hogy a tanítványokból lettek a bátor apostolok, és az apcsalkönyv arra beszél, hogy mennyire bátor voltak az apostolok. Vállalták azt a kockázatot, hogy beszélnek a feltámadott Jézus Krisztusról. A keresztre feszített Jézus Krisztus bátran, félelem nélkül vállalták, hogy öljetek meg engem, de én hirdetem nektek a feltámadott Úr Jézus Krisztus. senki nem hal meg egy tudatos hazugságért. A világban nagyon sokan meghalnak valamiért, amiben hisznek, mert meg vannak győződve, hogy ez az igazság. De senki nem hal meg valamiért, amit azt gondolják, hogy ez igaz. Senki nem hal meg egy hazugságért. És ez, amit látok az Új Szövetségben. Bátrak voltak, mert tudták, hogy feltámadt a halálba. Tudták, hogy nem egy holttest van valahol. Akkor ha a tanítványok nem lopták el, akkor lehet, hogy a papok lopták el a holttestét? Lehet, hogy ők voltak azok, akik csinálták ezt? Hát a papok, ők lettek volna az elsők, aki szívesen megtalálta volna a holttestet, és oda tettek egy talicskára, és oda vittek a Jeruzsálem főtérre, hogy mindenki lássa, itt van a holttest. És ha sikerült volna a papoknak megtalálni a holttestet, akkor ott a pillanattól kezdve vége lett volna a kereszténységnek. Vége lett volna az egésznek. Tehát ők lettek volna az elsők, aki akartak volna megtalálni. Tehát a két Mária tudták, hogy kivel találkoznak. A két nő tudták, hogy kivel találkoznak, és a katonák is tudták, hogy kivel találkoznak, hogy kit láttak. A papok is tudták, de tagadták az egészet. De a tanítványok még nem találkoztak Jézus Krisztussal. És ők hogyan fognak reagálni, amikor találkoznak Jézussal? Nézzük meg, 16. vers, következő vers. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Tehát a tanítványok hallgatnak a nőkre, elhagyják Jeruzsálemet, és elvonulnak Galileába, ahol Jézus azt mondja, ott fogom találkozni veletek. És Jeruzsálem biztos, ugye, hogy káoszban fulladt. A városban mindenki erről beszél. Az, aki a keresztre feszítettünk, most nem tudjuk, hogy hol van. Az egész város beszél a feltámadásról. És azt is olvasok ebben a versben, hogy 11-en vannak. Tehát Judás ugye nincs köztük. És most Jézus Krisztus megjelenik a 11 tanítványnak. A 17. versben olvasunk ezt. És amikor meglátták őt, leborulták előtte, némelyek azonban kénytelkedtek. Tehát a szemük láttára megjelent Jézus Krisztus. És mi történt? Voltak, akik leborulták előtte, és imádták. Ugye számunkra az volt a legtermészetesebb dolog. Senki soha nem jött vissza a halálból, de itt van Jézus Krisztus a szemük látára, és tudják, hogy ő az egyetlen, ő a feltámadott király, ő az, aki uralkodik. Jézus az Isten fia, és leborultak. De voltak köztük, akik még egy kicsit szkeptikusok voltak, ugye? Lelkileg egy kicsit lassabbak voltak. Jeruzsálemben indultak, és végre, ugye, Galileában mentek, megérkeztek Galileában, de a lelkük az még nem érkezett meg, ugye? Sietve mentek, de a lelkük meg nem érkezett. Látták az Úr Jézus Krisztus, várták, hogy találkoznak vele, de mégis a lelkük nem volt ott, és szkeptikusok voltak. Nem tudtak leborolni és imádni. Lehet, hogy leboroltak, de a szívükben nem voltak kész imádni őt. Jézus még nem változott meg. Jézus itt nem úgy nézett ki, mint az az angyal, és nem úgy nézett ki, mint ahogy fog kinézni, amikor visszajön a történelem világ a végén. Jézus ugyanúgy nézett ki, amikor 3 éven keresztül találkozott az ő tanítványa, az ő barátaival. És végül is ez nekünk is szól, ez a jelenet, hogy nekünk is mindannyiunk el kell dönteni, hogy kit vagy mit fogok én imádni. Elhiszem én, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság másik személye, aki megérdemli azt, hogy imádom őt. Most mit jelent imádni valamit, vagy valakit? Egy pár napja láttam Jordan Petersonnak a legújabb előadását, és ez nagyon ajánlom mindenkinek. Sokan azt gondolják, hogy Jordan Peterson a legfontosabb gondolkodó a nyugati társadalomban ma, a mai világban. És 2,5 éve nem tartott egy előadást, mert nagyon beteg volt, fizikálisan nagyon rosszul lett. De az ő első előadásban, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy mi a cél az életnek, akkor ő elkezdett arra beszélni, hogy vigyázzunk, legyünk nagyon óvatosok legyünk, hogy mit tűzünk ki, mint élet cél. Nagyon vigyázzunk itt. Azt mondta, hogy mindannyiunk imádunk valamit, amit azt jelenti, hogy mindannyiunknak van valami az életünkben, ami nagyon fontos. És imádjunk, és minél több dolog van az életünkben, amit azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen, ez a legfontosabb dolog az életen, minél több dolog imádjunk, akkor annál nagyobb káosz lesz a lelkünkben, mondja Jordan Peterson. És csodálkoztam, hogy ez az ember az ő pszichológus létére mennyire jól átlátja a lényegét ennek a bálványimádásnak. És ő szépen beszélt erről, hogy amikor van valami a lelkünkben, ami a legfontosabb, azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen, és az bármi lehet, ugye? A siker, a pénz, a karrier, egy kapcsolat, bármi, amit azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen, akkor a lelkünk mindig tele lesz félelemmel. Soha nem leszünk megelégedve. Tönkre tesz minket, sőt, Jordan Peterson azt is tudja, azt is mondta, hogy amit te imádsz, olyaná kezdesz válni, mint amit imádsz. Jordan Peterson 2 éven keresztül fájdalomcsillapító függővé vált. És ő nagyon jól érti, hogy a drog, a kábítószer, a függő betegség hogyan hatnak, és tönkre tesznek minket. Minden bálvány tönkre tesz minket, amit imádunk, kivéve az Úr Jézus Krisztus. És nagyon érdekes, hogy Jordan Peterson, aki nem keresztény, sokat beszél Jézus Krisztusról. És Jordan Peterson mindig a maximális, a legnagyobb tisztelet beszél Jézus Krisztusról. Lenyűgöző, hogy beszél róla. Számára, ha Jézus Krisztus egy történelmi figura lenne, akkor a történelemben ő lett volna a legnagyobb hős. Jordan Peterson még nincsen meggyőződve arra, hogy Jézus Krisztus a történelemben élt. Nagyon közel van. Minden tud róla. És azt láttam egy másik podcasten, hogy az ő lánya nem régen keresztényé vált. Bevallotta, hogy ő minden nap olvassa a Bibliát, és megváltozott az egész élete. És Jordan Peterson gratulálta neki, annyira örült, hogy az ő lánya keresztény lett. Imádkozunk Jordan Petersonért, a nyugat társadalom egyik legnagyobb gondolkodója. Olyan, mint egy C.S. Lewis. Ha ő megtérne, lehet, hogy milliók menne vele a kereszténységbe. Ma reggel az a kérdés, hogy te és én, mi hol tartunk ebben az egész kérdésben. A karácsony az hamar itt lesz. A karácsony pár hét múlva megérkezik. És annyira jó lenne, ha mindannyiunk úgy tudnánk megérkezni, hogy a lelkünk is megérkezik. Hogy december 25-én a sok tennivaló, vennivaló után, hogy igen, a lelkem is itt van. És karácsonykor tudom imádni a kis ded, aki megszületett ebben a világban, hogy őt akarjunk ünnepelni. Hogyan tudunk segíteni a mi lelkünknek, hogy megérkezzen velünk karácsonykor? Mit jelent Jézust imádni? Hát ahogy az előbb mondtam, Jézust elindított egy ritmus az életünkben, hogy az ő lábánál megpihenjünk, imádjunk őt, és akkor ő küld minket. És ugyanezt csinálja ez az utolsó versekben. A tanítványok látják őt, imádják őt, de azt mondja, hogy keljetek fel, és most menjetek, és ad nekik a nagy parancsolatot, hogy menjetek, és mondd el a világnak. Nézzük ezt meg. Jézus hogyan bátorítja őket, hogy nap mint nap, ne felejtsetek el, imádjatok engem, mert ez jó tesz a te lelketeknek. 18. versben, Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát minden hatalom az Úr Jézus Krisztusé. Jézus Krisztus hamarosan fog megváltozni, és másképpen fog kinézni. Mindjárt visszatér az Atyához, és ott fog ülni az Isten jobbján. És uralkodik, és nincs senki fölötte, vagy mellette, aki tudna versenyezni vele. Ő minden fölött uralkodik. Ő a feltámadott király, és amikor visszatér a világ végezetén, hasonlóképpen fog kinézni, mint az angyal. Visszajön az összes angyalokkal, a sereg angyalokkal. És tudjátok, hogy ha az összes katonák a világban ellene állna Jézus Krisztusnak, akkor az összes angyalok, hiába hogy vannak felfegyverezve, az összes angyalok fognak rettegni. És lehet, hogy azonnal fognak elájulni. És Isten kegyelme lesz, ha nem lesz egy szívinfarktus az összes katonáknak. Jézus Krisztusnak tej hatalom van. És az első, hogy imádjuk Jézus Krisztus, hogy vegyük ezt komolyan, hogy kinek a jelenlétében vagyunk, akinek tekintélye van, és joga lenne eltörölni engem a föld színére. Tekintélye van, hatalom van, minden fölötti hatalom. És mi az, ami más mondott Jézus Krisztus nekik? 20. versben ezt mondta nekik, a legesleg végén, és ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez egy személyes ígéret nekünk. Ő nem csak ennek a világnak a mindenható uralkodója, hanem ő személyesen ismer minket. És ez egy személyes ígéret, hogy mindig velünk lesz. És tudhatjuk azt, hogy nehéz napok lesznek, sötét pillanatok lesznek az életünkben, de Jézus azt mondja, hogy veled leszek. Mindig hűséges maradok hozzád. Számíthatsz rám, bármilyen nehézség jön és jönni fog, én ott leszek veled. És amikor valahogy ezt a két igazságot összeteszünk, akkor kitör egy igazi boldogság a lelkünkben, hogy Jézus Krisztus úgy bánik velem, mint egy barát. Mert ő azt mondja, én vagyok a barátod. Itt van velem, velünk. Soha nem hagy el, hűséges marad, szeret minket. Jézus Krisztus hogy tudta ilyen ígéretet tenni nekünk személyesen? Hogy tudta ezt az ígéretet megtenni, amikor közben látja a mi mindennapi bűnénket? Azért, mert ő nem csak a király, aki uralkodik mindenek fölött, ő a megváltó. Ő valójában a keresztre ment, a keresztre feszítették. Kifizette azt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. És azért tud hűséges maradni hozzánk. Azért soha nem fog elfordulni tőlünk, mert ő kifizette a számlát, azt a büntetést, amit megérdemeltünk. És ezzel a számlával, ami ki van fizetve, ez Isten eltörölte az összes bűnénket. És az Isten most hív minket, hogy merjünk őt imádni. Tudván, hogy ő mindenható, de ugyanakkor ő az, aki szeret engem, és közel van hozzám, személyesen ismer. Ez a mi Istenünk. És amit szeretnék most csinálni, befejezve, készülve karácsonyra, én szeretnék imádkozni, lassan. És mindenki gondolja végig a szöveget a saját szívében. Gondoljunk azon, hogy az Isten jelenlétében vagyunk, és készüljünk fel a karácsonyra, hogy igen, hamarosan itt van a karácsony, de segítsük a mi lassú lelkünknek, hogy a lelkünk is megérkezne karácsonyra, hogy mi, amikor a december 25 van, akkor tudjunk leborulni, és az egész lényünkkel imádni az Úr Jézus Krisztus. Kérem, hogy csukjátok be a szemeteket, imádkozzatok velem együtt, lassan imádjunk az Úr Jézus Krisztust együtt. Mennyi atyám, köszönöm, hogy elküldted a fiadat. Elküldted a fiadat, és Jézus Krisztus vállalta hogy ebben a világban megszületik, mint egy kis ded, kis vételen kis ded, és hogy fel fog növekedni azzal a céllal, hogy azért jött a világba, hogy feláldozza magát értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm. Köszönjük, hogy felvállaltad, elvállaltad a Golgotai keresztet, azt a büntetést, azt a kínzást, azt a szenvedést értünk. Hogy az Atya meg tudja bocsájtani a bűnénket. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál új életre. És az Isten jobbján ülsz, és uralkodsz mindenek felett. Nincs, aki tud fölvenni a versenyt veled. Nincs senki melletted. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te vagy a mindenható Isten. Köszönöm, hogy bízhatunk az életünk, mert a mi életünk a kezedben van, semmi nem történik véletlenül, de vagy a szuverén király, uralkodsz. A dolgok mennek a te terved szerint, nem mindent értünk, de köszönöm, hogy ez igaz. És leborulhatunk előtted félelem és reszkedésével, hogy ilyen vagy. És a te jelenlétedben lehetünk. De köszönöm, hogy nem kell nekünk elrohanni. Nem kell elájulni, nem kell elfutni, hanem maradhatunk, mert szeretve vagyunk. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy bebizonyítottad a nagy szereteted felénk. Köszönöm, hogy hűséges maradsz a történelem végéig. Köszönöm, hogy hívsz minket atyám fiai, barátok, testvérek, szeretsz minket személyesen. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy taníts minket, a te népedet, mit jelent rendszeresen imádni téged. Rendszeresen leborulni a te lábad elé, megfogni a lábadat, és tudni azt, hogy valójában te vagy a megváltó. Úr Jézus Krisztus, segíts nekünk. Segíts nekünk, hogy az egész lényünkkel leborulunk. Segíts, hogy a lelkünkkel tudjunk felkészülni karácsonyra. Hogy eljöttél a világba, hogy nem hagytál minket a sötétségben, a csendben, hanem szemtanúk ott voltak, és a történelemben beléptél, és valójában éltél a legcsodálatosabb életet, amilyet bárki élt volna a történelemben. És köszönjük, hogy te vagy az egyetlen megváltó, az egyetlen hős, az igazi hős a történelemnek. Imádkozunk magunkért, imádkozunk Jordan Petersonért, és sokaknak, hogy ezen a karácsony, hogy lássanak téged, hogy leessen a tantusz, hogy te vagy valójában a történelmi, igazi, egyetlen megváltója ennek a világnak. Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy ez a karácsony nagyon különleges legyen. Engedj, hogy tudjunk töltekezni de evangéliumoddal, és valójában téged imádni nap mint nap. Így áld meg minket a dicsőségedre, és küld minket, hogy másoknak elmondjuk ezt a jó hírt. Krisztus nevében. Amen.